Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban egy kicsit a mélyére nézünk a francia elnökválasztásnak, amelyet múlt vasárnap rendeztek, és amely végül nem hozott meglepetést, Emmanuel Macron újraválasztását hozta. Aki a segítségünkre lesz ebben a beszélgetésben, az Erős Gábor, szociológus, Párbeszéd elnökségi tagja, és Józsefváros alpolgármestere, nem mellesleg pedig a francia politika egyik legjobb hazai ismerője. Szervusz Gábor, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Szervusz, én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Ahogy említettem, nem született végül meglepetés, tehát Emmanuel Macron megkezdheti majd második ciklusát, ellenben az 5 évvel ezelőtti eredményhez képest ez egy szorosabb küzdelem lett. Viszont ha meg onnan nézzük, hogy az elmúlt néhány hétben milyen eredményt vártak a közvéleménykutatók, ahhoz képest viszont mintha nagyobb lett volna a különbség. Te mit mondanál, hogy végül ez mennyire volt papírforma, ez az eredmény, és mi alakította úgy az utolsó hetekben, hogy végül egy ilyen sima Macron győzelmet láttunk?
Igen, hát egyrészt a Macron győzelme önmagában papírforma, és egyébként majdnem ezt tippeltem, de hát ez csak azért van, mert lehetett tudni, hogy egy adott ponton a baloldali választók többsége, miközben nagyon elégedetlenek, és sok jó okuk van erre, elégedetlenek Macronnal, azt, hogy a szélsőjobbal szemben leszavaznak a kisebbik rosszra. Ugye ennek többféle megoldása létezett, a tradicionális befogjuk az orrunkat, és úgy szavazzuktól kezdve nagyon sokféleképpen, de a lényeg, hogy ez a, ahogy a franciák mondják, ez a peuple de gauche, a baloldal népe végső soron, ha csak azt látja, és ebben a közvéleménykutatások, amik Franciaországban elég megbízhatóak, segítségükre voltak, azt látják, hogy szűkül az olló, vagy legalábbis túl szűk, akkor szavaznak Macronra, és ennek tulajdonítható, hogy ez a győzelem a vártnál egy picit magabiztosabb ilyen értelemben, tehát nem a 55-45, hanem 58,5-41,5 lett. Tehát papírforma igen, másrészt viszont nem bagatellizálnám el azt, hogy több mint 13 millió francia leszavazott arra a szélsőjobboldali jelöltre, akiben persze ők elsősorban, vagy nagy többségük nem azt a, hát mondjuk ki, fasisztát látták, aki és ami az ő pártja, hanem nyilván az elégedetlenségnek, a jogos frusztrációnak és az egész politikai elittel szembeni elégedetlenségnek egy kifejezése volt ez a szavazat. De akárhogy is interpretáljuk, nyilván majd most belemegyünk a részletekbe, azért itt egy közel 42%-os eredményt ért el egy viszonylag jól működő nyugati demokráciában egy most akkor újra mondom ezt a jelzőt, fasiszta jelölt, miközben a szavazói nem fasiszták, ezt is hangsúlyoznám, szóval azért ez valójában elég durva. Azzal együtt is, hogy ez egy biztos győzelem, hát valójában elég brutális ez a 42%.
Már említetted itt a baloldali szavazókat, akikért igazából ment a küzdelem a második körben. Ki mivel próbálta őket megszólítani, és a végén mit látunk, hogy lehet-e már látni számokat, hogy milyen arányban kire mentek el szavazni, vagy mennyien tartózkodtak a végén?
Igen, van egy ilyen kis, vagy nem kis, tulajdonképpen egy Párizs melletti ilyen mintatelepülés, amit mindig megnézek, ahova Franciaország legjobb művészmozija, úgyhogy én is mindig odajárok, és tipikusan ilyen baloldali, poszt-68-as értelmiségieknek a gyűjtőhelye, tehát hogy pont az a, az a fajta, amit Párizsra szoktak azonosítani, ugye ez a fajta értelmiségi elit, ott még nagyobb koncentrációban található, és hogy ott például 86%-ot kapott Macron. Tehát, hogy teljesen egyértelmű, hogy a baloldali szavazóknak az a része, és egyébként pedig az első fordulóban Mélenchon toronymagasan végzett. Tehát, hogy vannak ezek a radikális baloldali Mélenchonra első fordulóban szavazó magasabb státuszú baloldaliak, akik hát nem mondom, hogy egy emberként, de nagyon masszívan leszavaztak nem annyira Macronra, mint inkább Le Pen ellen. És aztán van egy másik véglet, egy másik ilyen teszt terület, ez pedig a hogy a franciák mondják, le France profond, tehát Franciaország mélyén egy távoli és vidékies terület, ahol viszont hosszú évtizedeken keresztül a kommunisták, mert volt ilyen is, hogy volt kommunisták által irányított megye valahol a távoli délközép Franciaországban, és ott viszont nagyon megugrott az érvénytelen szavazatok aránya, tehát a Mélenchon szavazókon belül is kétfelé osztott tulajdonképpen a társaság, a baloldali szavazók magatartása, és sokan, nyilván olyanok is voltak, akik átszavaztak Le Penre, mondjuk kb. A negyede az előzetes mérések szerint a szavazóknak, és a maradék háromnegyeden belül pedig az ilyen városias középosztálybeliek átszavaztak Macronra, a vidéki baloldaliak pedig inkább tudatosan érvénytelen szavazatot adtak le, vagy hát ugye a részvétel is csökkent, tehát sokan távol maradtak a szavazástól, úgyhogy ha mélyére ásunk, akkor igen, ez a szavazati magatartás is társadalmi csoportról társadalmi csoportra és régióról régióra más és más. De az tény, hogy az első fordulóban majdnem egy szinten volt a három tömb, tehát hogy a legkisebb harmad, de azért mégis majdnem egy harmad, az egy baloldali tömb, aminek a nagy részét Mélenchon tudta maga felé fordítani, és de akkor engedem, hogy kérdezz.
Igen, mert ehhez kapcsolódva azért megkérdezném, hogy Macron tette gesztust a két forduló között a baloldali szavazóknak, vagy tehát tette valami olyan lépést, ami alapján, akár tartalmi alapon is mondhatták azt a baloldali szavazók, hogy Macronra szavaznak nagyobb arányban, és nem csak egy ilyen anti-Le Pen voks volt ez a Macron voks. Tehát, hogy volt-e bármi olyan lépés, ami alapján azt látod, hogy Macron azért megpróbálta megnyerni őket, és nem csak belekényszeríteni őket egy ilyen ki a kisebb rossz versenybe.
Igen, nagyon furcsa. Alapvetően két gesztus tett. Az egyik és jelentősebb gesztus az a zöldérzelmű szavazóknak szólt. Ennek a hátterében lehetett az a megfontolás is, hogy őket pont azért, mert ilyen városiasabb, középosztálybelibb típusú szavazó, a zöld szavazó, miközben Franciaországban ez is egy nagyon markánsan baloldali pozíciónak számít, tehát hogy őket könnyebb megnyerni, vagy legalábbis így a második fordulóban a szélső jobb oldal elleni szavazásra buzdítani, tehát hogy őnekik tette egy egyértelmű és határozott és többször elismételt gesztust, hát verbális gesztust, ez pedig az volt, hogy azt mondta, hogy Franciaországból egy nagy ökológiai nemzetet, hát ez így hülyén hangzik, tehát hogy Franciaországot zöldé teszi, na fordítsuk így. Tehát volt egy ilyen, és ezt minden a két forduló közötti kampányrendezvényén elmondta, és hozzátette még azt is, hogy a zöld átmenettel fogja megbízni a következő miniszterelnököt, aki majd persze a választások után lesz igazán, hát ha egyáltalán lesz többsége, ugye, de már előtte kinevezhet egy új miniszterelnököt, még a választásokra készülve, tehát hogy olyan miniszterelnököt fog kinevezni, aki maga lesz felelős a zöld átmenetért. Tehát kvázi egy zöld miniszterelnököt fog kinevezni. Ez volt az egyik. És a másik, ott egy nagyon pici engedményt tett csak, és azért mondom, hogy ez furcsa, mert a Mélenchon szavazói, tehát alapvetően mégiscsak egy radikális baloldali programmal indult, és nagyon következetesen és nagyon szépen kizöldült Milosson az elmúlt évtizedben, de hát azért ő nagyon messziről indult, tehát hogy ő egy atompárti volt, ő a klasszikus ilyen produktivista baloldalnak, ugye, ha úgy tetszik, az ipari munkásságnak a képviseletétől indult, és innen jutott el odáig, hogy ezt a, hogy mondjam, posztkapitalista társadalmi közeget és gazdasági állapotát Franciaországnak figyelembe véve következetes környezetvédőként az ipari munkásság képviseletén túllépve, vagy hát azt is megőrizve, de hogy mégiscsak e felé a környezetvédelem és klímavédelem ugye iránt elkötelezett középosztálybeli baloldali szavazók felé nyitva nagyon, nagyon kizöldült, de mégis a szavazói azért alapvetően inkább a szociális követelései miatt szerették, mint a zöld követelései miatt. Így is azért a zöld jelölt közel 5%-ot elért, pont azért, mert hogy azért mégiscsak vannak olyanok, akik elsősorban zöldek, és csak másodszorban baloldalék. Szemben Mélenchonnal, aki elsősorban baloldal, és másodszorban zöld. Szóval nem tudom, hogy ez így követhető el, de minden esetre a lényeg az, hogy ezért volt kicsit furcsa, hogy a gesztus, tehát egy fokkal talán hitelesebb volt, hogy zöld gesztus tett, viszont a másik, azért azt is elmondom, az pedig az volt, hogy volt ez a, hát ha tetszik, ilyen neolib mondása, hogy felemeli 65 évre a nyugdíjkorhatárt, ami miatt nagyon jól beazonosítható volt a jobboldali szavazók számára is, mint az első forduló előtt, mint az a jelölt, aki egyrészt őszintén szembenéz, őszintén elmondja, és igenis a szociális demagógiával szemben a költségvetési egyensúly és a munka társadalma jegyében azt mondja, hogy igenis tovább kell dolgoznunk a franciáknak, csak később mehetnek majd nyugdíjba, mert hát ezt nem mondta Macron, de hogy hozzá gondolja mindenki, mert hogy túl sokáig élnek, és túl sokba kerül a nyugdíjrendszer finanszírozása. Tehát ezt csinált az első forduló előtt, ezzel támadta Le Pen is, és persze Mélenchon is, tehát hogy a baloldalról és a szélső jobboldalról egyaránt kapta azért, ezért kapta a legkeményebb támadásokat talán, ugye, hogy halálra akarja dolgoztatni a franciákat. És ez az, amiben tett egy icipici gesztust, ha tetszik, egy szociális gesztust, de egy minimális, egyrészt megerősítette, hogy 65, másrészt viszont hozzátette, hogy de lehet, hogy csak 64-ig fog eljutni, és hogy egyébként is nagyon fokozatosan akarja bevezetni, évente csak 4 hónappal nőne a nyugdíjkorhatár, és nagyon hangsúlyozta, ami benne volt eleve a programjában, csak az első forduló előtt, hogy a jobboldali szavazókat megnyerje, és sikerült is, mert lement 5% alá a klasszikus középjobb támogatottsága. Szóval hangsúlyozta azt a részét a programjának, ami viszont az első forduló előtt kisebb hangsúlyt kapott, hogy figyelembe fogja venni a nyugdíjkorhatár konkrét meghatározásánál az egyes munkavállalók esetében azt, hogy ez a penibilité, vagyis hogy mennyire nehéz fizikai munkát végez valaki, és aki nehéz fizikai munkát végez, az azért már 65 éves kora előtt nyugdíjba vonulhat. Ennek némileg ellentmond, hogy viszont fel akarja számolni ezekkel. Van olyan külön nyugdíjbiztosítási rendszere a közalkalmazottaknak, a vasutasoknak, tehát például a vasutasok esetében, ahol sok esetben ugye, hát részben egy ilyen privilégiumként is tekintenek erre hagyományosan jobb oldalról, hogy a vasutasok miért mennek olyan korán. Másrészt viszont pont, hogy indokolt a fizikai munka, és igen, tehát, hogy egy masinista talán akkor 64 évesen még már nevezessen meg vonatot, tehát hogy biztos, na mindegy, szóval sok minden indokolna, hogy korábban nyugdíjba menjenek. Itt tett egy pici gesztust, de fenntartotta közben ezt a szociális szempontból vörös posztónak számító nyugdíjkorhatárkitolást.
Itt a választási kampánynak a két forduló között volt egy olyan csúcseseménye, amit a vitának hívhatunk. Ez ugye most a Magyarországról nézve különösen egy egy értékes dolog, hogy egy választási kampányban van a legfontosabb szereplők között televíziós vita. Mit láttunk ennek a vitának a hatásaként? Volt egyáltalán hatása? Azt szokták mondani, hogy 5 évvel ezelőtt Le Pen a vita után kezdett lefelé menni és tágulni az olló. Igaz volt-e ez most is? Tehát összességében az lenne a kérdésem, hogy mi volt a vitának most a visszhangja Franciaországban, és volt-e hatása a végeredményre?
Igen, szerintem ez egy téves okokozati következtetés. 5 évvel ezelőtt még valamennyire igaz lehetett, de valóban ezt írta és mondta minden kommentátor. Szerintem itt egy időbeli egybeesést tévesen okokozati kapcsolatként értelmeztek az elemzők. Itt sokkal inkább arról lehetett szó, amire már az elején is utaltam, hogy ahogy a közvéleménykutatások azt jelezték, hogy lehet esélye Le Pennek győzni, ez idén biztosan igaz volt. Ettől azok a baloldali választók, akik már elégedetlenek Macronnal, de abszolút, hogy mondjam, antifasiszták, azokat mozgósította a közvéleménykutatásokból kiolvasható bizonytalanság sokkal inkább, mint a vita. A vita után voltak, de nem akarom megkerülni a kérdést, a vita után voltak közvéleménykutatások szintén, ahol hát ez tényleg ez az elemzők felelőssége, ugye, hogy mindenki kihozta, hogy Macron győzött, de hogy valójában, ha megnézed az adatokat, akkor szinte tényleg 2-3% különbséggel leképezte a kigyőzött kérdésre adott válasz azt a végeredményt, amit most kaptunk. Tehát, hogy valójában azok gondolták, hogy Macron nyerte a tévévitát, akik aztán le is szavaztak Macronra, és azok gondolták, hogy Le Pen nyerte a tévévitát, akik aztán le is szavaztak Le Penre. Az biztos, hogy tehát tényleg nagyon agresszív, és kicsit szétesett volt 5 évvel ezelőtt Marine Le Pen ebben a vitában, és ez idén nem így volt, kifejezetten visszafogott volt, és udvarias, tehát még udvarias is volt bizonyos pontokon, ami azért egy rendszerellenes, rendszerkritikus pozícióból beszélve elég meghökkentő volt. Itt nyilván ugye egyszerre kellett hiteles, leendő elnökként pozícionálnia magát, és mégis azt a társadalmi dühöt szélsőjobb és baloldali szavazók által átérzett dühöt képviselnie. Ezt próbálta valahogy egyesíteni, és most inkább a ló túlsó oldalára esett, tehát kicsit túl visszafogott volt, de nem mondanám, hogy kifejezetten rosszul szerepelt. Itt mondom, inkább arról van szó, hogy egyszerűen a baloldali szavazóknak egy jelentős része végül a biztonság kedvéért leszavazott az egyébként utált Macronra.
Mennyire volt ebben a francia kampányban jelen Marine Le Pen finanszírozásának a kérdéseit? Ugye van egy magyar szál, ezért is hozom föl a kérdést, hogy ugye a magyar hírekben lehetett látni azt, hogy egy a Fideszhez kötődő bank finanszírozta javarészt a Le Pen kampányt. Ez mennyire volt hír Franciaországban? Esetleg mennyire használta Macron ezt az Orbán kártyát Le Pennel szemben? Nyilván ez korábban elsősorban egy Putyin kártya volt, de most már egy ilyen Orbán kártya is fölkerülhetett mellé az asztalra. Legalábbis Magyarországról így tűnik. Mennyire volt ez így végül a francia hírekben, a francia kampányban?
Igen, ez nagyon érdekes, mert utólag megjelent a vitáról, hogy szóba hozta a magyar hitelt is Macron. Én árgus szemekkel és fülemet hegyezve néztem végig és hallgattam végig a vitát. Nekem pont nem tűnt fel, de valószínűleg volt egy fél mondat, amikor tényleg, tehát nyilván, de hogy annyira azért nem volt kiemelt téma, inkább ez a leputyinozás. Tehát, hogy amit viszont nagyon súlykolt és nagyon profin egyébként, hát hogyha valamiben, akkor ebben tényleg lemosta a Marine Le Pent a Macron a vitában, ez pedig tényleg ez a leputyinistázása. Azt legalább 4-szer vagy 5-ször elmondta, hogy amikor a Marine Le Pen Putyinnal beszél, akkor valójában a hitelezőjével, a bankárával beszél, és hogy akkor kvázi egyrészt függ Putyintól, másrészt pedig ő csak egy, hogy mondjam, tehát hogy mondjam, ez egy ilyen kettős megaláztatás, tehát politikusként is, és emberként is, tehát hogy nem, nem egy független személy, hanem csak valaki, aki pénzért kulcsolog valakinek, és aztán nyilván aki kölcsön ad neki, annak attól függ. És ebben az összefüggésben azért Putyin volt, és hát az ukrajnai háború kontextusában az érthető Putyin volt az igazi ütőkártya. Ettől függetlenül tény, hogy most már Magyarország bevonult a francia közbeszédben előtérbe került, és most például, hogy olvasom a szlovén választások eredményét, ha szabad egy fél percnyi zárójelt, ott már következetesen úgy emlékeznek meg a Jánosáról, akit ugye nem nagyon ismernek, hogy Orbán szlovén szövetségese súlyos vereséget szenvedett. Az orbánista szlovén kormányfő vereséget szenvedett, tehát hogy itt tényleg ez megy, és valóban egyébként is, tehát Orbán, mint az illiberalizmus zászlóvivője, egy ilyen negatív szereplővé vált, de hogy kimondottam most ebben a kampányban, tehát bármennyire is szeretnénk annyira fontosnak érezni magunkat, hogy mi döntöttük el, mi magyarok döntöttük el a francia elnökválasztást, ez azért nem így van, de hát ha valaki, akkor Putyin, tehát hogy ott működött, amennyire Magyarországon nem működött Orbán leputyinozása, annyira Franciaországban viszont igen, tehát hogy ez egy nagyon kínos pillanat volt a Marine Le Pennek a vitában.
Néhány hónapon belül, egészen konkrétan 2 hónapon belül egy újabb választás lesz Franciaországban, a nemzetgyűlési választások. Ott mi várható? Ezt azért érdemes ugye most föltenni kérdésként, mert nem csak az a kérdés Franciaországban, hogy ki az elnök, hanem az is, hogy milyen kormány tud felállni, és milyen többség tud megteremtődni az ottani törvényhozásban. És hát amiket én olvastam, előrejelzéseket, azok azért Macron pártjának a térvesztésével számolnak. És emellett persze ott van egy fragmentált Macrontól balra helyet foglaló világ, tényleg számos szereplővel. És ugye most már a szélső jobb is fragmentált oldalként futott ezen az elnök választáson is, a Zemmour megjelenése miatt főként, aki ugye Marine Le Pentől egy még inkább jobb oldali álláspontot foglalt el. Szóval itt van ez a nagyon fragmentált francia világ, Macrontól balra és jobbra. Mire számítasz egyáltalán? Mennyire tudnak egységesülni ezek az oldalak, és mik lehetnek az erőviszonyok 2 hónap múlva?
Igen, azért azt látni kell, hogy Franciaországban nagyon másképpen működnek a különböző típusú választások. Tehát például 2 évvel azután, hogy Macron ugye mégis tényleg fölényesen megnyerte először az elnök választást, az előzőt, és aztán az országgyűlés vagy nemzetgyűlési választást is, és abszolút többséget szerzett az ő egyébként nem nagyon létező pártja a francia nemzetgyűlésben. 2 évvel azután a regionális választáson, és ott a régiók, hát ha nem is olyan erősek, mint a német lenderek, tartományok, de azért egyre több jogkörük van, és van valódi hatalmuk. Hát a regionális választáson nulla darab győzelmet szerzett, és azok a pártok, amelyeket egészen lemosott a nemzetgyűlési választáson, és látszólag egész picire zsugorodtak, azok a klasszikus középbal és a klasszikus középjobb egyébként pont azok, akik az egyes régiókban korábban vezettek, ott újra választották őket, tehát a régiók nagyobbik felét a középjobb szerezte meg Macron ellenében, és a régió kisebbik felét a középbal, a szocialisták vezette koalíció néhol az zöldekkel közösen, szintén Macron ellenében, és a Macron párt nem volt sehol, de tényleg sehol, tehát egy elképesztő. És ugyanez igaz a szenátusra is, az még bonyolultabb, ezért nem akarom mutatni a hallgatókat, hogy milyen választási rendszer van, de ott meg stabil középjobb többség van. És bár a szenátus tulajdonképpen megakadályozni nem tud törvényeket, de azért lassítani igen, tehát hogy ott azzal kell számolni a Macronnak, hogy volt és marad is a jobboldali többség. Tehát, hogy van egy, hát ha tetszik, akkor végülis ez szép, ez a checks and balances, ez működik ilyen értelemben, tehát, hogy a fékek és ellensúlyok annyiban, hogy a szenátus, ahogy mondtam, a régiók szintén, tehát hogy ebben nem lesz változás, a települési önkormányzatok szintjén, hát egyrészt nincs önkormányzati választás, de ha lenne, akkor se nyerne Macron, tehát még most se, egész biztos. Tehát, hogy olyan beágyazottsága van a klasszikus baloldalnak és a klasszikus jobboldalnak helyi szinten, hogy ezzel nem tud változtatni, de akkor a parlamenti választásra válaszolva, ez a három tömb most megszervezi magát, várhatóan hiába szerzett 42%-ot a szélső jobb, és nem annyira azért, mert nem tud összefogni Le Pen a Zemmourral, hanem egyszerűen azért, mert a választások jellegéből fakadóan és a helyi beágyazottság hiány sokkal rosszabbul szerepelnek a Le Pen-féle pártok, vagy hát Le Penék az ilyen választásokon, tehát hogy neki semmi esélye nincs a többség megszerzésére, viszont a baloldalnak egy icipici halovány esélye van, de hogy ez is nagyon-nagyon halovány, és pedig pont azért, mert a felvezetőben elhangzottaktól némileg eltérően olyan dominanciát harcolt ki, vagy ért el Mélenchon a baloldalon, hogy most már nem nagyon vitatja senki, hogy ő a vezetője a baloldalnak, és az ő pártja a La France Insoumise, tehát a, hát ez nehéz, lázadó Franciaország, fordítsuk így, de igen, az diktálhat egyrészt, másrészt már meghívták a zöldeket, és elég előre haladott tárgyalások vannak a zöldekkel, tehát itt várható, hogy egy szoros szövetség lesz a majdnem 5%-ot elérő zöldek és a Mélenchonék között, és beveszik a Nouveau Parti Anticapitalist, ez az antikapitalista pártot, tehát végülis, ha úgy tetszik, a radikális, vagy hát szélső baloldalról is, de végül, bár egyelőre erről nem esik szó, hiszen a Anne Hidalgo, a párizsi főpolgármester összesen 2%-ról, sőt, kevesebb, mint 2%-ot kapott, de ahogy mondtam, a szocialisták helyi beágyazottsága miatt elkerülhetetlen, hogy végül őket is bevegyék, és be is fogják. Tehát, hogy igenis lesz egy, én úgy látom most a dolgok állását, hogy lesz egy egységes baloldal, amely mégiscsak a választók 33-35%-át képviseli, és helyi szinten az egyes, egyébként is baloldali tradíciójú körzetekben várható, hogy viszonylag sok képviselői helyet meg fognak szerezni, amellett, hogy azt is prognosztizálhatjuk, hogy végül Macron, ahogy mondtam, nem nagyon létező pártja többséget fog szerezni ennek az elnökválasztásnak a sodrában, a nemzetgyűlési választáson. De hogyha szabad még esetleg, csak hogy egy ilyen baloldali podcastban azért beszéljünk egy picit így a társadalmi viszonyokról, vagy hogy az, hogy mi is van ezeknek a szavazói magatartásoknak a hátterében, hogy ahogy az egész nyugati világban, és ennek kontextusában egyébként Magyarország is így működött, egyre mélyebb ez a nagyvárosok és kis települések közötti szakadék, és ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy ez természetesen nem egy értékítélet, hanem próbálom elemezni azt a tényleg a Trumptól a Brexiten át a Magyarországig terjedő ilyen jelenséget, ami alapvetően egy kulturális szakadék, és egyre mélyül, és most ezen a választáson is látszott, hogy tovább mélyült, annak ellenére, hogy Mélenchon ezt felismerte, és ezért válhatott egyébként a baloldal vezetőjévé, mert amellett, hogy a tradicionális városi középosztály értelmiség szavazott rá a legnagyobb arányban, amellett egy kicsit tudta részben ezt a szakadékot csökkenteni azzal, hogy igenis konkrét és a külvárosok népét meg a vidéket megszólító mondásai voltak, az, hogy a közszolgáltatások leépítésével szemben igenis legyen minden francia számára, vidéken élő franciák számára is elérhető távolságban az iskola, az egészségügyi ellátás, a kórház, a vasútállomás, volt egy ilyen szent háromság, tehát hogy a közszolgáltatásoknak ez az elérhetősége, ezt elég komolyan felismerte valamennyire Macron is, csak ugye nem volt hiteles ebben, tehát a sárga mellényesek lázadása, ami ugyanezt a dühöt és a kirekesztettek, a távolról a városba ingázók, tehát ezek nem tehát nagyrészt nem mezőgazdaságból élő emberek, hanem mondjuk 40-50 kilométerre, tehát nagyon messze laknak a várostól, de a városba ingáznak, ez az egyik fajta ilyen úgynevezett vidéki, a másik az, aki tényleg falun él, de már minimális a mezőgazdaság hatása, de mégis van ez a kirekesztettség érzés, amit a Mélenchon nagyon jól meg tudott fogalmazni, és aminek a képviselőjeként fel tudott lépni, amire Macronnak alig-alig volt válasza, bár azért azt is tegyük hozzá, és ezt is muszáj megérteni. Tehát az, hogy egyáltalán most győzhetett, és azért mégis egyértelmű többsége, az igenis azért volt, mert egyfelől, tehát minden igaz, amit eddig mondtam, meg minden frusztráció, a neolib, meg a nyugdíjkorhatár, meg a tényleg, tehát eltörölte, azzal kezdte, és ez rajta is ragadt, hogy eltörölte a vagyonadót, amit egy egész elképesztő tényleg ajándéka az ultra gazdagoknak, és úgy is nevezik azóta baloldalon, hogy a gazdagok elnöke, tehát hogy elképesztően szélsőségesen, hogy olyan népellenes intézkedésekkel indított, de aközben viszont a Covid-járvány alatt szemben például az Orbán kormánnyal ott volt egy igazi, ez rosszul persze, mert pejoratív osztogatás, de hogy ezt értsd jól, és a hallgatók is értsék jól, tehát igenis szociális intézkedések, igenis nagyon sok pénzt pumpált a gazdaságba, de ezt úgy értsd, hogy nem a oligarchák gazdagodásába, mint nálunk, hanem a kis- és középvállalkozások életben tartására, a vendéglátástól kezdve, ugye, tehát ez a két év azért ez nagyon kemény, és a gazdaságban általában, és kimondottan az életszínvonalba, és a kieső bérpótlásába, és a munkanélküliség növekedését megelőző intézkedésekben. Tehát igenis volt egy ilyen szociális félfordulata a Macronnak, ez az egyik. És a másik pedig az, hogy valamennyire tényleg felismerte most ezt, és már egyéb intézkedésekkel is, például az, hogy most már iskolákat nem zárnak be anélkül, hogy, mert egyébként ugye Franciaországban is állami kézben vannak az iskolák, de most már megkérdezik a polgármestert, mielőtt bezárnának egy kis település, egy vidéki, egy falusi iskolát, és hogyha a polgármester nem ért egyet, akkor nem zárják be. Tehát, hogy valamennyire felismerte ezt, hogy ez a szakadék, ez egyre mélyül, hogy ez a kirekesztettségérzés, ez mennyire közre játszik a részben a baloldal, részben a szélső jobb erősödésében, és valamennyire próbált ezzel. Ettől függetlenül ez a szakadék, ez nagyon látszik. Ha ránézünk a térképre, még most is egész elképesztő. Tehát Franciaország kétharmada, mert ugye a kis településekből van több, tehát területileg az úgy néz ki, hogy Franciaország kétharmada barna, tehát Le Penre szavazott. Nyilván ez szavazatszámban csak idézőjelben 41,5%, de hogy mégis, tehát a szakadék az jelen van, Mélenchon nagyon erőteljesen, Le Pen is a maga módján, Marine Le Pen egy elég szociális kampány, tehát tulajdonképpen egy csomó baloldali témát, az inflációt, az életszínvonalat, és elsősorban ezt állított a középpontba a kampányában, tehát ha tetszik valami fajta, mindegy, szociális demagógiának is nevezhetjük, mert azért mégiscsak egy fasiszta pártról beszélünk, de hogy tény, hogy ők felismerték, Macron is valamennyire, csak Macron nem tudja levetkőzni azt a liberális elitre, a francia liberális elitre is olyannyira jellemző gőgöt, ami még egyébként csak a tévévitára visszatérve ott is érződött, tehát ezt a kioktató stílust és azt a közpolitikák szintjén is tetten érhető érzéketlenséget, amit összességében azért mutatott a kormányzása során.
És záró kérdésnek még csak annyit, hogy Macron második ciklusától röviden te vársz-e valami változást? Tehát, hogy elmondta beszédét, amiben elfogadta ugye győzelmet, és ünnepeltette magát egy kicsit vasárnap este. Ebben tett egy olyan nyilatkozatot is, vagy egy olyan kijelentést, hogy ő tudatában van annak, hogy sokan azért szavaztak rá, hogy ne Le Pen legyen, és ezeknek az embereknek is ugyanúgy a képviseletét el szeretné látni, mint akik a programjára szavaztak. Te vársz-e tartalmi értelemben valami korrekciót ahhoz képest, amit Macrontól az elmúlt 5 évben láttunk?
Hát minimális korrekciót talán, ugye ez egy érdekes helyzet, mert nem lehet újra választani, tehát tulajdonképpen ez a második és utolsó ciklusa, úgyhogy még most is csak 44 éves, tehát kicsit kíváncsi is lennék, hogy milyen egyéb ambíciók fűtik még, vagy hogy hát, ugye ilyenkor szokták mondani, hogy hogyan akar bevonulni a történelem könyvekbe. Nyilván nem úgy, hogy egy újabb sárga mellényes lázadás, nem tudom, söpri el, vagy hozza hosszú évekre nehéz helyzetben, meg defenzívába, vagy hogy esetleg a nyugdíjreformja ellen mégis összefog a francia társadalom többsége, és nagy tüntetések és sztrájkok akadályozzák. Tehát egyrészt valószínűleg ezt a nyugdíjreformot végig akarja vinni, de ő maga is tart attól, hogy esetleg az egész országot megbénító sztrájkok lehetnek ebből, és ezért mondta előre, hogy már pedig lesz ez a nyugdíjreform, és ezért higítja egy kicsit, és finomítja most, tehát hogy ez lesz neki a nagy projektje, hogy úgy vonul be, mint aki felismeri ezt a történelmi szükségszerűséget, hogy igenis meg kell növelni a nyugdíjkorhatárt, de ezt úgy tudja megtenni, hogy nem lázad fel egész Franciaország ellene, és nem lesz egy újabb sárga mellényes lázadás. A másik, amit valószínű talán félig komolyan gondol, ez a zöld fordulat, ez nagyon, nagyon nem fáj neki, mert ugye ez hát egyfajta greenwashing is, persze nyilván, ahogy egy ilyen zöldkapitalistává váló elnöktől várni lehet. Ez nyilván nem egy rendszerkritikai, ökopolitikai fordulat, de annyiban, hogy a megújuló energiákba való befektetést, azt fel fogják pörgetni, én ebben bízom is, meg hiszek is, tehát hogy ezt talán tényleg meg fogja tenni. Ezzel nem változik se a kapitalista rendszer, se Franciaország érdemben, de hogy egy ilyen zöld félfordulat azért várható. Egyebekben meg fogja ezt a, tehát valószínűleg ezt a jobboldali, jobb-közép kormányzást folytatja, tehát mostanra ő lett a jobboldal vezető politikusa, ugye összezuhant, hát erről már beszéltünk, a középjobb, és várhatóan ezt folytatja, azért nagyon erős rendpárti diskurzussal, és hát ugye ott is nagyon keményen verik szét a tüntetéseket a rendőrök, tehát hogy az én francia értelmiségi barátaim már nem mernek tüntetni, ami azért... Tehát nagyon brutális a rendőri erőszak, tehát hogy ilyen értelemben szerintem nem nagyon várható, hogy ez is úgy van, ugye, hogy egy pár százezres tüntetést még szét tudnak verni, pár milliós tüntetést azt már kevésbé, úgyhogy ezt el akarja kerülni, ez ugye visszautalva a nyugdíjreformra, de máskülönben meg hát ez a pragmatikus irány fog menni, miközben az örömóda, tehát az európai himnusz dallamára ünnepeltek tegnap az Eiffel-torony tövében a hívei, azt is lehetett látni, hogy hát nem sokan voltak, tehát hogy nincs meg az a társadalmi beágyazottság és támogatottság, amire fel nagyon erőszakos átalakításba kezdhetne, amit igazán szeretne, mármint ezek a neoliberális reformok és a nagy ellátórendszerek reformja, ugye ez egy kódnév arra, hogy leépítés és költségvetési szigor, de hogy ez szép csendben eddig is zajlott, és ezután is fog zajlani, amikor én legutóbb egy Párizs környéki egyetemen, bocsánat, hogy saját példát hozok, csak tényleg, tehát hogy építi le mondjuk a felsőoktatást is. Azt gondolná az ember, hogy felsőoktatás mégis az elit, és akkor egy kicsit vigyázz. Hát nem, tehát hogy azért ez a neoliberális paradigma, ez megköveteli, úgy látszik, hogy az egyetemeket is szétverje. Tehát nem volt konkrétan az egész karon, persze ez társadalomtudomány, hát nyilván ebben 30 adja. De hogy nem volt az egész karon egynél több projektor, és amikor az egy projektor nem működött, mert pedig nem működött, akkor nem tudtam használni, mindegy, ez egy bocsánat az anekdotáért, tehát hogy a felsőoktatás leépítése és az is nagyon brutális volt, és szerintem ugyanúgy fog folytatódni, mint ahogy más közszolgáltatások leépítése. Nagyon remélem, hogy nem így lesz, és voltak arra utaló pici halványjelek, hogy nem így lesz, de azért nem volnék optimista, tehát nem volnék nyugodt abból a szempontból, hogy a következő elnökválasztáson ne volna még szorosabb aztán az eredmény. Tehát tényleg addig-addig dédelgette és nevelgette a szélsőjobbot, míg aztán most 13 millió szavazó szavazott Marine Le Penre érthető elégedetlenségből, és az egészségügy talán az egyetlen, és ez szintén a Covid-nak köszönhető idézőjelben, amit úgy tűnik, hogy tényleg komolyan vett, és de ez fontos, és megszűnt az egészségügy kivéreztetése, és tényleg viszonylag jelentős béremelés volt, és nem csak mint Orbán az orvosoknak, hanem az ápolóknak is elég jelentős támogatást vagy béremelést adott, és a kórházak is elég sok plusz pénzt kaptak. Tehát a tendencia nem teljesen egyértelmű, de pont azért, mert egymással ellentétes tendenciák vannak, azt gondolom, hogy összességében nagyjából hasonló pályán fog folytatódni a kormányzás, mint amit eddig láttunk.
Köszönöm szépen, Gábor. Szóval szerintem nagyon sokat tanultunk itt francia politikáról egy bő fél órában, szóval köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig szeretném megköszönni, hogy ezen a héten is velünk voltak, és ahogy mondani szoktam, a következő hetekben is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni. A viszonthallásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.